Jó napot kívánok, robogunk tovább a hétvégi menetrendben. Az építőipar digitalizációs nyelvéről lesz szó. Azt is mondhatnánk, hogy jönnek a BIM percek. A Monitor Diglután vendége volt Németh Dániel, az AFM Tech Services Kft. Kereskedelmi és üzletfejlesztési vezetője. Ércfalvi András beszélgetett vele.
Amikor először beszélgettünk talán egy hónapja, akkor ugye a BIM-et megmagyaráztad és elmagyaráztad, onnan is tudom azt, hogy az építőipar digitalizációs nyelve, egyfajta digitalizációs megoldás az építőipar felmerülő problémáira, ugye a tervezésre, az előkészítésre, a kivitelezésre, az üzemeltetésre. Ez volt az én nem szakszerű összefoglalom. Te, ha a BIM-ről kérdeznek, és egyszerűen kell elmagyarázod, akkor hogy foglalod össze?
Először is sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. A BIM gyakorlatilag egy olyan eszköztár, egy olyan menedzsment fogalom, ami kívülálló a folyamatoktól, tehát nem része a tervezésnek, nem része a kivitelezésnek, nem része az üzemeltetésnek. Ez egy olyan szolgáltatás, egy olyan újfajta gondolkodásmód, amelynek az eszközeivel gyakorlatilag a mostani építőipari beruházásokra jellemző problémákat gyakorlatilag nullára lehet redukálni, és azzal készültem a mai beszélgetésre, hogy ezeket a problémákat szeretném elsősorban felsorolni és bemutatni, amik a BIM nélkül jellemzőek jelenleg a magyar építőipari beruházásokra. Majd bemutatnám nektek a BIM dimenzióit, amik megoldásként szolgálnak ezekre a problémákra.
Szóval jönnek a problémák, meg jönnek a megoldások, de szerintem a problémák egy részével az az építők, meg az építetők, vagy az üzemeltetők, vagy a beruházók is tisztában vannak, de nagyon kíváncsiak, hogy te hogy foglalod össze ebben a négy fázisban a különböző problémákat, a gócpontokat ti hol látjátok? Mire kellett megoldás? Mire kellett a BIM megoldás?
Ez egy rendkívül összetett dolog, és a tervezési fázison belül azt gondolom, hogy a hiányos tervek, a tervhibák, anyaghasználat, datálás, téves mennyiségi kigyűjtések, téves munkanem meghatározás, terv anomáliák, tervezői művezetés szükségessége. Itt például arra gondolunk, hogy ha nem megfelelő egy tervcsomag, nem megfelelő az előkészítettség, akkor jóval nagyobb bevonást igényel a tervezői oldalról. Ennek vannak hátulütői. A tervező művezetése szükséges, ugye a tervező nem elérhető, lassú, nem kommunikál olyan
nem intenzitással. Azt, hogy nem azt, esetleg.
Van, hogy már az is probléma, hogy egyáltalán nehéz őket elérni. És hát a legutolsó sorban a tervezési fázisnál ugye az ütközésvizsgálatok hiánya, amiről már legutóbb beszéltünk, ugye, hogy a különböző szakági tervek nem kerülnek megfelelően összefésülésre, és ez rengeteg gondot, problémát okoz a kivitelezés fázisa alatt, pótmunkák, állásidő.
És ez csak a tervezés problémájának a gócpontja, ugye?
Így van. Közbeszerzési projektek esetén, a pályáztatás, egyéb kivitelezési projektek esetén az előkészítés kategóriában felmerülő problémák, önmagában a felmerülő kérdések mennyisége, ez már egy gond tud lenni. Minél rosszabb, minél pontatlanabb az előkészítés, annál több a felmerülő kérdés, annál több az egyeztetés, annál több a kooperáció. Tudjuk, hogy az idő az mennyire értékes dolog a mai világban. Ez nagyon jellemző most a pályáztatási folyamatokra. Rendelkezésre álló költségkeret megtartása. Ezt azt gondolom, hogy a mostani építőipari beruházásoknál...
Az idő meg a költsége. Na, ezt a kettőt nem szokták tartani.
Ezt a kettőt nem szokták tartani, a lényeg. Pályázók szűrése. A pályázók szűrése az jelenleg cégadatok és az ajánlati ár alapján történik. Itt nem vizsgálunk meg technikai felkészültséget. Ezek olyan gondok, problémák, amik szintén rossz hatással tudnak lenni egy beruházásra. És hát a tartalékkeret. Az a bizonyos tartalékkeret, amit általában túl szoktunk lépni, vagy nem is áll rendelkezésre. Vagy már legelején elköltjük, kifutunk az időből. Ez a tartalékkeret szinte az egyik legfontosabb gond, amit igazából az előkészítéssel tudunk jól meghatározni. Erre ki fogok majd térni, hogy milyen megoldással tudjuk ezt a tartalékkeretet minimálisra csökkenteni, vagy akár elengedni, elhagyni. A kivitelezés fázisára jellemző problémák, azt gondolom, hogy az akadályközlések megléte. Tehát nem jelezik előre a kivitelező számára, hogy milyen problémák merülhetnek föl. Ezek szintén állásidőhöz, pótmunkához, egyéb olyan beszerzésekhez vezetnek, amik lassítják a kivitelezésnek a befejeztét. Szintén jellemző problémája a pót és többletmunkák jelentkezése, és azok mértéke. Ezek, ahogy említettük is, rendkívül rendkívül magasra tudnak rugni, sőt olyannyira, hogy ha ez nem megfelelően kezelik, és nincs jól összerakva, és nincs jól megtervezve, akkor ez az adott beruházás végét is jelentheti, és sajnos jellemzően látunk több olyan félkész torzót, betontorzót Magyarországon.
Meghiúsul a beruházás.
Meghiúsul a beruházás, kifutnak a költségből, a költségkeretből, a tartalékkeretből is, és akkor a problémák merülnek fel, hogy sajnos a beruházást nem tudják befejezni. Illetve hát a kivitelezésre jellemző még a tervezhetőség hiánya és az anyaghiányok, ami meghatározza a kivitelezés sikerét hosszú távon.
Hátra van még az üzemeltetés.
Így van. Az üzemeltetésre a legjellemzőbb probléma, hogy a tervezés és a megvalósulás általában nem egyezik, sőt, legtöbb esetben nem egyezik. Ez pedig komoly üzemeltetési problémákhoz vezet. Nem ismert a beépített anyagminőség, meghibásodás esetén nincs meghatározott eljárásrend, és a hiba helyen nehezen fellelhető, nem költséghatékony az üzemeltetés, mivel nem BIM modellből történik az üzemeltetés. Ez az, amit legutóbb is említettél, hogy jellemző az üzemeltetésre, hogy van mindenhol egy olyan öreg, aki kívülről betéve ismeri a...
Aki olvassa az épületet, igen.
Aki olvassa az épületet, és ha ő már nincs, akkor igazi káosz tud kialakulni komolyabb létesítmények üzemeltetésénél is.
Igazából az elmúlt percekben, Dani, hát egy ilyen hatalmas állatorvosi lovat mutattál itt be, ugye, ami az építőiparra jellemző lehet. Tervezés, pályáztatás, előkészítés, kivitelezés, üzemeltetés. Azt mondtad, ezek a problémák megvannak, ezzel egyébként nagyon sokan bólogattak most szerintem, aki ismeri az építőipart, vásárolt vagy építetett, szerintem mindenkinek vannak ilyen élményei. És azt is ígérted, hogy a BIM több dimenziós változatai, azok ezekre a problémákra vagy gócpontokra egyfajta ilyen digitális nyelven keresztül megoldást mutatnak. Ezt hogyan kell elképzelni?
Így van, hát alapvetően a BIM egy háromdimenziós modell, ugye ez a betűszó, a BIM betűszó az a Building Information Modeling kifejezésből, szavakból áll össze. Itt az M betű most már egy management szót jelöl, és ahogy említettem is, nem része a tervezésnek, nem része a kivitelezésnek, nem szerves része az üzemeltetésnek, hanem egy ráépülő szolgáltatás. Ezt a ráépülő szolgáltatást gyakorlatilag különböző dimenziókban tudjuk vizsgálni, tudjuk értelmezni. A BIM-nek 7 dimenzióját különítjük el, ami a 4 fő területre megoldásként szolgál. A BIM első dimenziója az a BIM 2D-CAD modell, ahol gyakorlatilag egy háromdimenziós modellt hozunk létre CAD szoftverek segítségével. Ez egyelőre csak a háromdimenziós geometriát és a vizuális elemeket tartalmazza.
Ez a tervezésnél segít.
Ez a tervezésnél segít, így van. Az első három dimenzió a 2D, a 3D és a 4D mind a tervezési fázisra nyújtanak segítséget. A 3D CAD modell ott már tartalmaz olyan paraméteres elemeket, egymással összekapcsolt elemtípusokat, amelyekkel egy BIM-es szoftver segítségével könnyű számításokat lehet végezni. A negyedik dimenzió pedig már lényegében az anyagmennyiségek pontos meghatározására szolgál. Ez még a tervezés, itt még nem indult el a kivitelezés. A kivitelezés során a meghatározott anyagmennyiségek, a pontos anyagmennyiségek gyakorlatilag pont ahhoz járulnak hozzá, hogy a pótmunkák és az egyéb olyan felmerülő gondok elkerülhetőek legyenek, amelyek most jellemzőek a beruházásokra. Az 5D ott gyakorlatilag már ez az okos modell, ez a háromdimenziós modell időbeniséggel van felruházva, ami azt jelenti, hogy a munkanorma értékek hozzáadásával pontosan meg tudjuk határozni előzetesen a beruházás, a kivitelezés menetét, határidejeit, alvállalkozókat tudunk hozzákapcsolni az adott munkafázisokhoz. A BIM 6D pedig már az üzemeltetésben segít, gyakorlatilag olyan paraméterekkel látjuk el azt a BIM-es modellt, amiben már karbantartási adatok, gyártási lapok, akár lehet ez egy videó, ami a karbantartó kollégáknak abban segít, hogy hogyan javítsák meg azt az adott berendezést, hogyan tartsák karban az adott berendezést. A BIM 7. dimenzió pedig a létesítménygazdálkodásban nyújt nagyon nagy segítséget. Gyakorlatilag azok a karbantartási munkák, amik előirányzottak, ezeknek a könnyebb és ezeknek a hatékonyabb elvégzésére nyújt megoldást, illetve hát magának a problémának a feltárására, a felkutatására, tehát rengetegszer találkozunk olyan életszerű helyzettel, hogy van egy meghibásodás egy nagyobb létesítménynél, és a karbantartók órákig keresik az adott probléma forrását.
Vagy azt, aki tudja, hogy a probléma honnan eredhet.
Így van.
Próbáltam nagyon logikusan követni azt, amit mondtál, és nekem jött egy hasonlat, lehet, hogy az, mint egy csontváz, ami maga az építkezés, a tervezéstől egészen az üzemeltetésig. És ezt a csontvázat, ez a BIM modell, ezt tulajdonképpen felöltözteti, ráteszi az izmokat, az inakat, a húst, a szöveteket, a sz szerveket, és az egészet élővé teszi, átláthatóvá teszi, és mindez ráadásul át is világítja valamilyen módon. Nekem ez jutott eszembe, vagy pedig egy koordináta rendszer, ami csak ugye X meg Y volt, matekból mindig gyenge voltam, ezt meg az egészet térbe rajzolod, és térbe helyezed el, és megtöltöd élettel. Valahogy a BIM nekem ezt jelenti, ha valamelyiket el tudod
fogadni. Igen, ez egy nagyon-nagyon jó hasonlat, és fontos, hogy lássuk azt, hogy ez mindegy egymásra épülő folyamat. Amennyiben a dimenziók első pár dimenziója nem valósul meg, képtelenség ezt folyamatában kialakítani menet közben, tehát ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy a beruházás első percétől kezdve a BIM-et alkalmazni kell, már a szerződés kötésekkor meg kell határozni azokat az elveket, azokat a munkarendeket, aminek köszönhetően a BIM megoldásként szolgál a rengeteg felsorolt problémára.
Megoldásként, és szemléletként, ugye, ha jól értem, így nyelvként. Van. Akkor ez azt jelenti, hogy amikor nekem már csak kiviteleznem kell azt az épületet, akkor már hiába megyek a szakemberekhez, mert akkor már az AFEMTEC szakemberek azt mondják, hogy már a tervezésnél, meg a pályáztatásnál, vagy az előkészítésnél nem volt meg ez a modell, akkor már nehéz ezt rátenni, vagy nem is lehetséges?
Nagyon bízunk benne, hogy egy pár év múlva eljutunk már arra az állapotra, hogy a tervek mind BIM-es alapokon készülnek el.
Az világos, de sajnos akkor
értem. Most még a valóság az, hogy óriási nagy beruházásoknál is találkozunk olyan kétdimenziós tervekkel, amik nem kompatibilisek a rendszerrel, nem kompatibilisek a BIM-es irányelvekkel. Ezért az elejétől kezdve működik még csak úgy tudunk becsatlakozni a projektekbe, hogyha már a tervezési fázis előtt közösen meghatározzuk a résztvevőkkel, hogy milyen elvek mentén kell a munkát végezni és a folyamatokat elvégezni.
A szakembereitek egyébként hogyan vezetik át az ügyfeleket az elejétől, az egyik fejezettől a másikig? Ez hogyan van? Mert van, aki a tervezésben van otthon, vagy olyan szakemberről beszélünk, van, aki már a kivitelezésben. Tehát ezt az egész folyamatot hogyan kíséritek végig?
Hát ehhez kell egy elég komoly piaci tapasztalat, mind tervezői, mind kivitelezői oldalról. A mérnökeink, építész, gépészmérnök, informatikai mérnök kollégák, azon túl, hogy szükséges értenünk a tervezési folyamatokhoz, szükséges értenünk a kivitelezési folyamatokhoz. Azon túl az egyik kulcskérdés, amit most felvetettél, hogy hogyan vezetjük át a partnereinket a BIM-es világba. Ehhez kell egy rendszerintegrátori szemlélet. Tudjuk azt, hogy hiába vannak jó rendszerek, hiába vannak új szoftverek, ezeknek a használata egy komoly kérdés. Nem lehet ezt hirtelen, nem lehet a kollégák nyakába zúdítani itt a
komfortzónán kívül, ahogy szoktuk mondani, igen.
Úgyhogy erre figyelünk, ezt nyilván egy BIM audit előzi meg általában az együttműködéseinket, ahol megvizsgáljuk, hogy a tervek milyen gondolatisággal készülnek, a kivitelezés hogyan zajlik, és ennek megfelelően nyújtjuk a szolgáltatásunkat a partnereink számára, hogy a lehető leggördülékenyebben, a lehető legsimulékonyabban sikerüljön átállni erre az új szemléletmódra.
Igen, egy picit, ha már az auditot mondtad, ez olyan, mint más területek, és hogy van egyfajta BIM érettség, nem? Tehát az, hogy az a partner, ez a leendő partner, azt honnan kell kezdenem az edukációt, ugye? Vagy a magyarázatot, vagy a bemutatást. Tehát mint nekem, aki nem értek hozzá, vagy olyannak, aki szakmabeli, és már digitalizációban jártas valamilyen fokon, akkor neki sokkal könnyebb fogadni a BIM-mel járó előnyöket, ha jól értem.
Teljesen, igen, jól érted. Főként azt vettük észre, hogy ugye úgy hatékony a folyamat, hogyha beruházókkal állapodunk meg, és a beruházó kötelezővé teszi az összes résztvevő számára a BIM használatát. Tehát így tudjuk ezt az értékláncot összekapcsolni, a tervezést, a kivitelezést és az üzemeltetést.
Mert onnantól kezdve akkor minden fázisban, a tervezés, az előkészítés, kivitelezés, üzemeltetés fázisában egy azonos nyelvről és egy azonos nyelven beszél minden szakember, a tulajdonos is, meg ti is az AFEMTEC-nél.
Így van, nem csak, hogy egy azonos nyelv, egy központi modell mentén zajlik a munkavégzés, az összes résztvevő hozzáfér ehhez a központi BIM modellhez, és ahogy elindul a folyamat, a dimenziók úgy épülnek föl, és a legvégén a BIM hetedik dimenziója már a létesítménygazdálkodásba visz minket át.
Ez a hetedik mennyország, és még egy jó hasonlatom van szerintem, ez nem akkor a kottát kiosztod a zenekarnak. Azért az nem mindegy, hogy mindenki egy kottából játszik. Ugye a vonósok is, a fúvosok is, az ütősök is, addig lehet egy nagy kakofónia. Hát ez az, amit mondtál az elején, hogy az építőipart most milyen problémák, kaotikus helyzetek jellemzik. Hát hogyha a kotta azonos, ez a jó szó szerintem, a kotta, vagy fogalom a BIM-re. A kotta megvan, akkor sokkal könnyebb.
A BIM az építőipar digitális közös nevezője.
Oké.
Okay. A közös nyelv, így van.
Jövő adásban majd a tervezésről, a BIM-a tervezésről fejezetet vesszük végig, hogy minden mindenki számára ez világos legyen. Nekem csak egy utolsó kérdésem van, hogy amikor leültök partnerekkel beszélgetni, és értem, hogy ez leginkább a tulajdonos kéne, hogy legyen, és a legelső fázis, a tervezés fázisában jó, ha ti beszélgettek, akkor mi az, ami meggyőzi őket, hogy ez a BIM, az építőipar digitalizációs nyelve már kikerülhetetlen, vagy kikerülhetetlen lesz, mire az az épület már állni fog?
A költséghatékonyság. Az, hogy hamarosan elérjük azt a szintet, azt a tapasztalatot, azt a tudást, pontosan meg tudjuk határozni, előre meg tudjuk határozni, hogy egy projekt előre nem tervezett költségeit mondjuk 5% alá tudjuk szorítani. Ezek most milliárdos beruházásoknál 5-10% is sok 100 millió forintot jelent, míg a BIM-es szolgáltatás ezzel ellentétben pedig egy jóval költséghatékonyabb és egy tervezhetőbb költség nem. A beruházók legtöbb esetben azért döntenek a BIM mellett, mert rengeteg időt és rengeteg pénzt lehet vele megspórolni, és átláthatóbbá és tervezhetőbbé válik minden a teljes folyamat. Egy beruházó legtöbb esetben azért dönt a BIM-es folyamatok bevezetése mellett, mert a jelenleg jellemző egy tartalékkeret felállítása a projektek során, ez akár a 20%-ot is, 15-20%-ot is meg tudja haladni. Ha jól végezzük a folyamatainkat a BIM segítségével, el tudunk tekinteni attól a plusz tartalékkerettől, ami most rendkívül magas százalékokon mozog egy beruházásnál. Hogyha a BIM-es folyamatokat kialakítjuk és bevezetjük, akkor gyakorlatilag ezek nem jelenhetnek meg a projekt során. Tehát a beruházó azért dönt a BIM mellett, mert sok 100 millió forintot és rengeteg időt tudunk neki vele megtakarítani.
Németh Dániellel, az AFM Tech Services Kft. Kereskedelmi és üzletfejlesztési vezetőjével Ércfalvi András beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Most pedig becsempészünk egy kis könyvajánlót a vasárnap délelőttbe. Árulónak bélyegzik a hazájában azt a fiatal nemest, akit velencei üzleti partnere becsapott és kiszolgáltatott a törököknek. A számkivetett fiatalember bosszút esküszik és kalóznak áll. De vajon közelebb viszi ez ahhoz, hogy visszaszerezze társadalmi státuszát? A Kalóz kapitány Benkő László kalandregénye a 16. századba viszi az olvasót az Adriára. A szerzővel Olá Andrea beszélget.
Meséljen az úszkók kalózokról, akiknek a közösségére épül ez a regény.
Ők voltak ugye a dalmát kalózok, mert nem csak a Karib-tengeren meg a csendes óceánról voltak kalózok, hanem itt voltak az Adrián és a földközi tengeren is ebben az időszakban, és a horvátok, a dalmátok, őket valódi hősöknek tekintik, annak ellenére, hogy a kárvallottak természetesen tengeri rablóknak, meg gyilkosoknak mondták őket, ha ez korán sincs így, próbáljunk meg egy 16. századi ember fejével gondolkodni, akkor mások voltak az erkölcsi ítéletek. Az úszkók szó maga azt jelenti dalmát horvát nyelven, hogy beugró, beugrani. Azt is jelentett egyébként, hogy a szárazföldön mentek át, ugrottak át a gyepűn a határon, török területre, és ott hajtottak végre, meg ilyen partizán módon ilyen harci cselekményeket, vagy pedig a kis léleg, hát nem annyira lélegvesztő, mert 10-15 méteres hajókkal dolgoztak, csónakokkal, evezős és kislitorlás csónakokkal dolgoztak, azzal rohanták meg a gályákat, és átugrottak a gályák fedélzetére, ott vívták meg a harcot. És ezek az uszkókok csak is és kifejezetten, mivel a családjukat, a faluikat, a társadalmuk egy részét a török tönkretette, kifejezetten a török ellen harcoltak. Aztán elkövetkezett egy olyan esztendő, 1571, amikor Lepantónál a keresztény liga, Szent Liga hajó ármádiája végzetes csapást mért a szultán tengeri erőire. És ebben a csatában részt vettek a spanyolok, a velenceiek, a genovaiak, a máltaiak oldalán, részt vettek uszkók harcosok is, mind a tengert viszonylag jól ismerő személyek. És igaz ugyan, hogy itt győztek a keresztények, de aztán 3 éven belül, nem is kellett hozzá annyi, Velence különbékét kötött a törökökkel, pontosan azért, hogy a levantei kereskedelmet tovább tudják folytatni, mert a Velence ebből élt. Igen ám, csak akkor az uszkókok, mikor ezt megtapasztalták, és mikor ez tudomásukra jutott, akkor a török mellett a másik áldás nagy ellenségük Velence lett, és ez is maradt, mint egy 50 esztendőn keresztül. Természetesen a törököt beakadályozták abba, hogy az Adriára feljusson, a velenceieket pedig megakadályozták abban, hogy a törököktől árut tudjon elfoglalni. És mivel a Velence alapvetően ellenségüknek számított. Az uszkókok mindent elkövettek azért, hogy ezeket a hajókat kézzel kerítsék, és meg is vámolják becsületesen.
Éppen ezt akartam kérdezni, hogy milyen szempontok alapján választottak célpontot, mert hát itt azért ebben a könyvben végül is az olvasó az uszkókokkal van, tehát az ő erkölcsi normáikat elfogadja, de hát mégiscsak raboltak lényegében.
Persze. Hadd említsek itt egy város, Ragúzát, ami ugye Dubrovnik. Nagyon érdekes volt a pozíciója ennek a városnak. Egy különálló államocska volt végső soron, de azért mégsem olyan jelleggel, mint Velence vagy Genova. Ők is kereskedelmi tevékenységet folytattak, sőt rendkívül fejlett hajógyártások is volt, viszont ennek a városnak olyan jelleket tessenek a kedves olvasók elképzelni, mint annak idején a II. Világháborúban volt Lisszabon, vagy egyéb ilyen nyugat-afrikai, észak-afrikai városok, például mint Casablanca. Azt értem ez alatt, hogy ezekben a városokban is, a II. Világháborúban is minden érintett fél kémhálózata jelen volt. Ragúzában is, illetőleg Dubrovnikban is. Ott voltak a török kémhálózat, ott volt a velencei, a genovai, a francia, a spanyol kémhálózat. Mindenki, aki a területen érdekelt volt, ebben a mediterrán területen érdekelt volt, az Ragúzában megtalálható volt. Na most az uszkókok természetesen kapcsolatokat alakítottak ki, akik rendszeresen megmondták nekik, hogy Ragúzába vagy Ragúza alatti részekről mikor, milyen hajók érkeznek, mi van a szállítmányba, kísérik-e a török szállítmányt, velencei zsoldosok, ez is fontos volt nekik, és akkor megtervezték azt, hogy itt a dalmáciai szigetvilág melyik részén, hol fogják majd elkapni. Lásban álltak, mert kiválóan ismerték a szigeteket, kiválóan ismerték a szélviszonyokat, az áramlatokat, minden egyebet, ami ehhez szükséges. Lásban álltak, és elkapták őket.
Én nem is emlékszem, hogy bármelyik könyve esetében ennyire erősen elgondolkodtam volna azon, hogy milyen nehéz lehetett az információ áramoltatása.
Áramlás.
Igen, tehát, hogy itt nagyon sok szó esik arról, hogy honnan jön az információ, hogy megbízható-e, aki az információt átadja, hogy nem tudni, hogy kikém. Egyrészt, másrészt, ha török, akkor még gyanúsabb, hogyha viszont még váltott vallást is, akkor meg aztán végképp leírták.
Most a török titkosszolgálat nagyon előszeretettel dolgozott olyanokkal, akik ott hagytak egy keresztény hadsereget, vagy olyanokkal, akik foglyok voltak és muszlimmá lettek. Aztán később már nem foglalkoztak azzal, hogy őket muszlim hitre térítsék. Jó volt úgy, amilyen volt. A lényeg az, hogy dolgozzon. Ragúzában, a kereskedelemben rendkívül sok olyan személy szerepelt és vállalt szerepet, aki valamelyik királyságnak, valamelyik országnak, valamelyik birodalomnak a titkosszolgálatát erősítette.
Így könnyebb elképzelni a hallgatónak, hogy vajon mennyire nyitottak, mennyire befogadóak, akár az uszkókok, akár bárki más, akivel találkozhat ez a főhős. Ugye egy fiatal gróf útját követjük itt végig, akinek úgy indul az élete, mint hogyha minden rendben lenne, nősülés előtt áll, és azt gondoljuk, hogy egy kiváló és biztosított jövő áll előtte, de hát nem ez történik vele. Kinek állhat egy ilyen fiatal gróf az útjában?
A gróf és a családja. Ő az édesapjával volt a fikció szerint. Ő az édesapjával kereskedelmi tevékenységet folytatott, és úgy érezte az édesapja, hogy ő jobb a kereskedelemben, mint a harcokban lenne jobb, és szívesebben kereskedett nyugati irányba, hajókkal, Velence felé, mint hogy a Zrínyi oldalán a törökökkel háborúzzon állandóan az Unafonó környékén, vagy pedig Boszniában. Na most a lényeg ennek az egésznek az, ami még erről elmondható, hogy minden olyan tevékenységben, amiben hatalmas nagy vagyonok forogtak, és pénzek forogtak, és nem, ez úgy szoktam mindig mondani, hogy nem emberek házasodtak, hanem címek és vagyonok. Mint például ebben a történetben is, hogy a vagyon házasodott, és el akart venni egy rendkívül módos velencei lányt, ez a 20 éves főhős, és természetesen ott a velencei papának, ami még elmondható, az elsősorban az volt a célja, hogy ezt a családot minden tekintetben valahogy kizsákmányolja, ellehetetlenítse, és minden machinációja ebbe az irányba mutatott utána, és az, hogy az édesapját el kell tüntetni, az egy dolog, de el akarták tüntetni ezt a fiatal embert is. Nyoma sem maradja annak, hogy volt valaha egy ilyen nevű család ott a környéken, és az ki részt vett a kereskedelemben.
Benkő Lászlóval, a Kalóz kapitány című regény szerzőjével Olá Andrea beszélgetett. Szusszanunk egyet, meghallgatjuk a híreket, aztán az utolsó órában már az egészségünkkel foglalkozunk picit, ne menjenek sehova, azonnal jövök vissza.